Márk evangéliumát tanulmányozzuk azokon az alkalmakon, amikor én beszélek. Úgyhogy ebbe fogunk tovább menni, képzeljétek, már a 10. ilyen alkalom, és a 4. fejezetbe tartunk. Ugye Márk evangéliumáról azt is tudjuk többek közt, hogy ez Jézust úgy mutatja be, hogy a cselekvő Krisztus. Tehát Jézus mindig csinál valamit, mindig el van foglalva ebben az evangéliumban. A múlt alkalommal néztük a magvető példázatát, egy nagyon ismert példát, és most is azzal kezdjük, hogy egy-két példázatot megnézünk, szóval itt még nem annyira a cselekvő Krisztus lesz, hanem a beszélő Krisztus, de aztán a rész végéig el szeretnék jutni, ahol látjuk azt, hogy Jézus hogy csendesíti le a tengert. Úgyhogy ha címet kéne adni, már pedig kell adni ennek a tanításnak is, akkor valami olyasmi lenne, hogy hol van Jézus a viharban, vagy mit csinál Jézus a viharban. Úgyhogy ezt fogjuk majd megnézni alkalom végéig. De szeretnék egy pár szót mondani arról, hogy így emlékeztetőnek, hogy minek is tanulunk mi Jézusról. Miért fordítunk annyi időt arra, hogy Jézus a tetteit, szavait tanuljuk, nézzük, gondolkodjunk róluk. Több okunk van, de egy, amit most így ki szeretnék emelni, az az, hogy Jézusról azt tanítja a Biblia, főleg Pál leveleibe olvasunk erről, hogy ő a feje a gyülekezetnek. Pontosabban hoz egy képet nekünk Pál, ahol azt mondja, hogy a gyülekezet az egyház, és itt nem erre a gyülekezetre gondolok, és nem is a többi dolgot a gyülekezetre, hanem az egyházra, így nagybetűvel, amit úgy is szoktunk mondani, hogy a láthatatlan egyház, tehát minden hívő emberre, aki Jézusba veti a hitét, őróluk beszélünk, itt róluk beszél a Biblia is. Szóval erre azt mondja Pál, hogy ez olyan, mint egy test, ahol a különböző tagok, a különböző részek összeépülnek egy testé, és ennek a testnek a feje az a Krisztus. Azt írja erről az Efézusi levélben, hogy ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, amíg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító rabasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybe illeszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Jó, bonyolult, pálos, összetett mondat, többszörösen összetett, de értjük a lényeget, Pál hozza ezt a képet, hogy a gyülekezet, az egyház az mint egy test, és ennek az egész testnek a Krisztus a feje. És mit mond, mit ír? Azt mondja, hogy fel kell nőnünk Krisztushoz, és az igazsághoz kell ragaszkodnunk, és mindezt azért, hogy nagykorúak legyünk, hogy elérjük azt a nagyon rossz és csúnya szó, de azt a szintet, talán itt passzol, ahol már nem gyerekek vagyunk lelki értelemben. Szóval azért kell tanulnunk Jézusról, azért foglalkozunk az ő életével, mert ez az, ami fel tud minket készíteni, ha őt megismerjük, így tudunk eljutni a felnőtt korra, így tudjuk megismerni az igazságot, ugye Jézus saját magáról mondja, hogy én vagyok az igazság, így tudunk növekedni, és van egy nagyon fontos ebben a részben, amit most felolvastam, hogy mindez szeretetben történik, ez több helyen is előfordul ebben a rövid szövegben, de ez a legvége is, hogy minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Úgyhogy a szeretet az, amit még tudunk tanulni Krisztustól. Úgyhogy ezért foglalkozunk Jézussal olyan sokat. Ha nézzük a mai történetünket, ez a Márk evangéliumának a 4. fejezete, a 21. verstől. Ezután így szólt hozzájuk, mármint ugye Jézus a tanítványokhoz, illetve a tömeghez, Vajon azért veszik elő a lámpást, hogy véka alá tegyék, vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék? Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Szóval Jézus, ne felejtsük el, rész elején kiderült, hogy itt egy hajóba áll vagy ül, nem tudjuk, és a tömeg meg a parton van, és így beszél hozzájuk, így tanítja őket. Ez volt a korabeli kihangosító berendezés. Olyasmi volt ez, mint a vízi színpad itt nálunk Baján a Sugovicán, valószínű. És innen beszél Jézus példázatokban az emberekhez, próbálja őket tanítani. Nézzük meg ezt a lámpásos példát. Szóval nem azért veszik elő a lámpást, hogy véka alá tegyék, vagy az ágy alá. Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék. Látszólag ilyen nagyon triviális, hát persze Jézus tudjuk, a gyertyát nem azért gyújtjuk meg, hogy letakarjuk, de Jézus szeret ilyen nagyon egyértelmű és nagyon világos képeket hozni. És egész egyszerűen annyit mond itt, hogy ha a ti életetek valamiféle fény, valamiféle világosság, akkor az nem azért lett meggyújtva, hogy letakarjátok. Szóval, ha mi vagyunk Istennek a fénye ilyen értelemben, ha mi vagyunk a világ világossága, akkor nincs értelme annak, hogy ezt el akarjuk rejteni, hogy ezt meg akarjuk tartani magunknak. Nagyon tetszik, ahogy Máténál ugyanezt a gondolatot Jézus kicsit máshogy megfogalmazva kifejti. Ott ezt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város, a lámpás sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Szóval itt tetszik ez a megfogalmazás, itt még csak nem is azt mondja, hogy nem csak így kérdés formájába teszi föl, hogy na vajon azért gyújtják-e meg, hogy letakarják, hanem kijelenti, hogy nem lehet elrejteni a hegyen épült várost. Ugye látjuk a képet, áll egy hegy, rajta egy város vagy egy vár, azt nem lehet csak úgy eldugni, és a fénnyel ugyanígy vagyunk. Azok kedvére, akik nem tudják, mi a véka, ezt gyorsan elmondom, a véka az egy ilyen fonott kosár. Nagyon jó, a fiatalabbak már kiguglizták, az idősebbek meg már tudták, hogy mi a véka. Szóval ez egy ilyen kosár, amiben a gabonát tartották, amiben le lehet takarni a lámpát, de Jézus szerint ennek semmi értelme. Szóval tovább nézzük Jézus szavait. Ezt is mondta nekik, vigyázzatok, hogy mit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt, ráadást is adnak. Hát ezt gyerekkoromban nagyon sokszor hallottam, így felolvasva az evangéliumból, és mindig megjelent a szemem előtt ez a piaci kép. Én jártam néha a nagymamám öreg lány testvéreivel piacra, tehát ilyen 60-70-80 éves nénikéket kell elképzelni, és mentem velük piacra, és ott árultunk mindenfélét. Úgyhogy tudtam, hogy az, hogy amilyen mértékkel Jézus valahol mondja azt is, hogy jól megrázott mértékkel mérjetek, tehát így mindig megjelent a kép előttem, hogy ott van az a bögre, amivel a nem tudom, szotyit árultuk, és akkor azt jó meg kellett rakni. Na most lehet, hogy itt Jézus nem a piacról beszél, sőt, biztos, hogy nem, hanem azt mondja, hogy amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek. Jézus sokszor, amikor így általánosságban beszél, hogy olyannal mérnek nektek, sőt, ráadást is adnak, sokszor Istenről beszél, az Atyáról beszél. És valószínűleg itt is arra gondol, hogy amilyen a mi mértékünk az Istennel való kapcsolatunkban, Isten is olyan mértékkel fog adni nekünk. Most mi ez a gondolat? Ez azt jelenti, hogy akkor amennyire erőlködünk, és amennyire fú, de nagyon odaszánjuk magunkat, Isten csak annyira áld meg. Nem, és igen, és ezt egy nagyon picit azért kifejtem. Itt talán arról van szó, hogy mennyire drága nekünk az, hogy Istennel kapcsolatban legyünk. Tehát nem a mértéknek a nagysága itt a lényeg, hogy most én napi 1 órát vagyok Istennel csendes időben, vagy 1 percet, vagy fél órát, vagy hogy tanulmányozom a Bibliát ilyen rendszeresen, olyan rendszeresen, ne értsetek félre, ezek jó dolgok, de nem a mennyiségről van szó, hanem a mértékkel. Amilyen mérték, amilyen az odaszánásunk, amilyen a szívünk igazából, nem tudom máshogy fogalmazni, ahogy közelítünk Istennek a valóságához, a dolgaihoz, ő is olyan mértékkel mér nekünk. És ezt látjuk a következő mondatában is Jézusnak, hogy mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Jézus szeret ilyen meghökkentő mondatokat mondani, amin így muszáj agyalni és leragadni, hogy most mi van. De belegondoltok, nagyon logikus. Ugye van a magyarban ez a mondás, lehet más nyelvben is, más nyelveket nem ismerek, hogy minden kezdet nehéz. Ez vonatkozik erre is, hogy akinek van, annak adatik, hogy az először nehéz, de aztán, mikor már valahova eljutsz, akkor már könnyebb tovább lépni. És amikor már van valamid, van mondjuk kapcsolatod Istennel, van ismereted Istenről, akkor sokkal könnyebb tovább lépni ebből, és Isten ad még bőségesen. És azt mondja, hogy akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Én szeretném azt hinni, hogy itt Jézus valami olyasmire gondol, hogy akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van, hogy amire azt hitte, hogy van neki, az is elvétetik. Tehát nyilván nem arról van szó, hogy ha valaki csak keveset tudott megtanulni Istenről, akkor Isten azt mondja, hogy na jó, ez túl kevés, vegyük el ezt a keveset is, hanem egész egyszerűen ugye érezzük ennek a mondatnak így az ellentmondását, hogy akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van, most akkor döntsd el, Jézus, hogy van vagy nincs. Tehát nyilván aki úgy érzi, hogy van valamilyen, de valójában semmilyen nincs, attól el se kell venni, ő neki nincs semmilyen. Szóval van ebben logika, csak kicsit más, hogy olyan Jézusosan, hogy muszáj legyen rajta agyalni egy darabig. Aztán tovább megy Jézus, azt mondja, úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, aztán alszik és felkel éjjel és nappal, a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, aztán kalászt, aztán érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás. Jézus szereti ezeket a mezőgazdasági képeket, úgy tűnik, valószínűleg ehhez tudtak kapcsolódni a korabeli emberek. Azt mondja Jézus, hogy az Isten országa, amiről ugye más helyen mondja, hogy az bennünk van, az bennünk épül, hogy az Isten országa az olyan, mint egy mag, egy pici kezdet, ami kinől, és nagyon tetszik ez a kép, hogy Jézus azt mondja, hogy magától terem a föld. Igazából tudjuk, és Jézus is tudta, hogy nem magától terem, mert különböző folyamatok lezajlódnak ott, de mi, akik kívül állunk, akik csak nézzük, mondjuk a gazda, aki elvetette a magot, az ő számára ez úgy történik, hogy a föld magától terem, hiszen mi nem tudunk ahhoz hozzátenni már szinte semmit, hanem elvetettük, aztán kihajt, kinő, megterem. És Jézus itt olyasmit akar mondani, hogy Isten országa az nem ilyen projektek mentén épül föl, és nem erőfeszítések árán, meg nem szabályrendszerek árán. Nem úgy, hogy mi meghatározzuk, hogy Isten országa hogyan kell, hogy felépüljön. Nem úgy, hogy pontokba szedjük, hogy itt van ez a 18 pont, és hogyha ezeket így jól végigcsináljuk, akkor kijelenthetjük, hogy Isten országa felépült a szívünkbe. Hanem Isten országa egy kis magból, egy kis kezdetből, egy kis gondolatból terem magától, ami azt is jelenti, hogy nem feltétlenül értjük, hogy hogyan. És belefér még az is a képbe, hogy ugye Jézus itt elmondja, hogy a gazda elveti a magot, aztán lefekszik aludni. Valójában azért a gazda időnként kapál, időnként locsol, foglalkozik vele. Szóval én belemerem hozni a képbe azt is, hogy amikor Isten országa kikel a szívünkbe, amikor Isten megszólít minket, amikor Isten elülteti ezt a magot, ezt a hitet, akkor ilyen értelemben tudunk nagyon idézőjelben hozzátenni, hogy tudjuk ezt gondozni, tudjuk táplálni, tudjuk öntözni, de magát a folyamatot, azt nem mi kontrolláljuk, nem mi adjuk a növekedést. Nagyon szépen ír erről Pál a korintusi levélben. Azt mondja, hogy én ültettem, Apollós, az egy másik tanító volt, szóval én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak az Isten, aki a növekedést adja. Így vagyunk ezzel mi is, hogy beletehetjük a magunk munkáját, és azt hiszem bele is kell tennünk a magunk munkáját, tehát meg kell öntözni azt a kis növényt, és körbe kell kapálni, meg ki kell húzni a gazakat, de a növekedést azt Isten fogja adni, akár a mi életünkbe, akár a testvéreink, családtagjaink, bárki életébe. Jézus folytatja ezt a gondolatmenetet, mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk. Olyan, mint a mustármag, mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Ez tetszik nekem, ez egy nagyon-nagyon sokat elemezett példa, egy nagyon-nagyon ismert, szerintem legalább annyira, mint a magvető példázata. Ez ugye a mustármagnyi hit. És hát ebbe bele szoktak kötni ebbe a példázatba nagyon sokan, ha kicsit utána néztek, vagy lehet, hogy hallottatok is már ilyet, hogy hát a mustármag nem is olyan pici, hát van annál kisebb mag. Hát én láttam, ott van a dunsztos üvegben, az uborkában, az ilyen körülbelül egy milliméteres, másfél milliméteres mag, vannak ennél kisebb magok. És nem is lesz nagyobb minden veteménnyel, mert a diófa a kert végében sokkal nagyobb, mint a mustárbokor. Most szerintem ez egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan ne értelmezzük, hogyan ne vegyük a Biblia szó szerintiségét, hogy mit ne akarjunk a Biblián számon kérni. Szóval a Biblia az nem egy botanikai elemzőkönyv, és Jézus az nem egy, nem tudom, főkertész volt, hanem ő egy ács volt, aki egyébként vándortanítóként működött, és emberi mi voltába ő neki, tehát ő rajta számon kérni, hogy most akkor a mustármagnál van kisebb, meg hogy az nem fa lesz, az elég botor dolog. Plusz még egy érdekesség, hogy ez aféle közmondásosan kicsi dolog volt a mustármag. Ugye beszél egy másik helyen a tanítványoknak, mondja, hogy ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, szóval ha ezt szabadon akarnánk fordítani, simán belefér az, hogy azt mondjuk, hogy mákszemnyi. Tehát mikor mi nagyon picit akarunk mondani, azt mondjuk, hogy ha csak akkora hited lenne, mint egy mákszem, vagy mákszemnyi eszed lenne, akkor nem tudom, ez és ez történt volna. Szóval ez egy példázat, ahol fölösleges a kákán is csomót keresni. Aztán szokták, még olvastam ilyent is, hogy vannak, akik ezt így azért így körbebástyázzák, hogy de működjön, hogy hát Jézus korában ott a kelet, azon a közel-keleti vidéken, az ókorban a mustár az igazából fa volt, és nem is cserje. Most szerintem ezeket is el kell engedni, teljesen fölösleges. Szóval itt lényeg, hogy Jézus egy folyamatot akar megmutatni, hogy egy icipici dologból lesz egy nagy dolog. Na aztán ugye itt a szövegben van ez, hogy miután elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Ebből is lehet csodálatos gondolatokat kerekíteni. Ugye az égi madarakról hallottam olyan magyarázatot, hogy hát a mustár fa az a Izrael népe, és a madarak az meg a pogányok, és ott menedéket találnak. Másik magyarázat meg azt mondja, hogy a madarak itt a rosszat jelentik, mert a madarak mindenhol rosszak a Bibliában, lásd ugye a sütőmester fejéről megették a sütit József álmában, vagy akár a múlt heti példázat a magvetőről, hogy jönnek és megeszik a magokat, szóval az valami rossz dolog a madarak. Hát én a magam részéről azt gondolom, hogy Jézus szeretett volna színesen és érthetően és plasztikusan beszélni, és ez nagyon jól hangzott ez, hogy akkor a bokor, hogy még a madarak is fészket raknak, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy Jézus bármit gondolt még ez mögé. Ha valaki így gondolja, legyen, nincs ezzel gond, csak ne essen abba a hibába, mint némelyik túlbuzgó magyar tanár, aki elmondja, hogy a vers írása közben mire gondolt a költő, és ha a gyerek nem ugyanazt gondolja, akkor már egyest kap, holott fogalmunk nincs, mire gondolt a költő. Szóval itt ebben az esetben a költő, azaz Jézus szerintem egy bokorra gondolt, és rajta egy csapat kismadárra, akik ott szépen hűsölnek. Ez akart lenni a kép. Még egyszer mondom, pici mag, nagyon pici mag, és abból nagyra nő valami. És azt mondja, hogy az Isten országa ilyen. És ne felejtsük el, hogy ennek az egésznek a lényege az volt, hogy szerette volna megértetni az emberekkel, hogy hogy hogyan is működik. Ugye akkoriban a zsidók, mikor Isten országáról beszéltek, akkor ők vártak valamiféle fizikai szabadulást a római elnyomás elől egyrészt, másrészt nagyon nem azt gondolták Isten országáról, amit Jézus tanított nekik. Nem azt gondolták, hogy ez egy pici magból szépen belülről kifelé kihajt, kinő az emberek szívében, és aztán így terjed, hanem azt gondolták, hogy egyszer csak egy nagy hatalommal megjelenik valaki, egy mesiás, leradírozza a rómaiakat, és itt lesz az Isten országa. Jézus ennyit akar mondani, hogy nem ez történik, hanem pici mag, nagy bokor. 33. vers, még sok hasonló példázatban hirdette nekik az igét úgy, amint megérthették. Példázat nélkül nem is szólt hozzájuk, maguk között azonban tanítványainak megmagyarázott mindent. Szerintem a kulcsmondat itt az, hogy úgy, ahogy megérthették. Jézus azért hozta ezeket a példákat, hogy az emberek megértsék, pont amiről az elmúlt 5 percben beszéltem. Nem hiszem, hogy azért hozta, hogy aztán ízekre szedjük, és újabb jelentés rétegeket tárjunk fel belőle, ami vagy ott van, vagy nincs, és még mélyebbre ássuk, és megnézzük, hogy az a pici szó mit jelent ott, és az a pici szó mit jelent amott. Egyszerűen érthetően akart valamit átadni az embereknek, amit akkor és ott valószínűleg jobban értettek, mint mi itt. Érdekes az, hogy a tanítványainak megmagyaráz mindent. Szerintem itt sem arról van szó, hogy Jézus elmondta a példázatait, és úgy volt vele, hogy na, ezt úgyse érti senki, és a tanítványoknak elmagyarázom, a többi meg nem érdekel, hanem én inkább kicsit megfordítanám, és azt mondom, hogy amit az ige is mond, hogy úgy beszélt a tömeghez, ahogy megérthették példázatokban, de a tanítványoknak hozzátett ehhez még, tehát kifejtette jobban. És egy picit kapcsolódik ez ahhoz, amiről beszéltünk itt az elején, hogy Isten olyan mértékkel mér nekünk, amilyen mértékkel mi mérünk. Ugye a tanítványok voltak azok az emberek, akik oda szánták magukat, ott voltak Jézus mellett, követni akarták, abba hagyták a munkájukat, tehát nekik most nagyon egyszerűen és csúnyán fogalmazva, nekik járt ennyi plusz, hogy Jézus megmagyarázza, tovább menjen, mélyebbre menjen. Szerintem itt erről van szó, hogy Jézus adott nekik még ráadást is, tehát visszautalva a verse, hogy amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak. Na ez az a ráadás, hogy Jézus elmondta nekik hogy részletesen, hogy hol, mire gondol. Ugye 2 verssel korábban, mert akinek van, annak adatik. A tanítványok kaptak még pluszban. 35. vers. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk, menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt, úgy, ahogy éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ne felejtsük el a képet, Jézus a vízen, a tanítványokkal, a csónakban, a hajóban, a parton a tömeg, Jézus valószínűleg reggel óta tanít, eléggé fáradt lehetett, és megkéri a tanítványokat, hogy most akkor inkább lépjünk át a túlsó partra, mert itt most én nem akarok kimenni a tömegbe. Tehát valószínűleg ez volt a gondolat mögötte, hogy egész egyszerűen fáradt volt ahhoz, hogy kimenjen az emberek közé, ahol majd mindenki gyógyítást akar és széttépik. Mert Jézus is ember volt, látszik ezekből, hogy igazából ilyen szempontból ugyanaz az ember, ugyanolyan ember volt, mint mi. A tanítványok szót fogadnak. Ez is egy érdekes momentum, hogy azért látszik az odaszántságuk, hogy nem olvassuk azt, hogy azt mondták volna, hogy na jó, dehogy megyünk most át, hát fáradtak vagyunk, kikötünk itt, majd meghúzzuk magunkat valahol, ahol nem zavarnak, nem megyünk sehova. Szót fogadtak Jézusnak, pedig nyilván nekik is mozgalmas napjuk volt. Látszik a párhuzam, hogy a tanítványság az nem feltétlenül a nyugis életről szól. Ha Jézussal, ha Istennel akarunk járni, az nem azt jelenti, hogy ilyen értelemben kényelmesebb és nyugalmasabb lesz az életünk, mint bárki másnak. Azt gondolom, hogy igen, Istennel, Jézussal találunk békét, és találunk nyugalmat, de az nem feltétlenül egy fizikai béke és fizikai nyugalom. Olyannyira nem, hogy Jézus maga mondja egy helyen, hogy háborúságot fog szülni az, hogyha valaki őt követi, tehát hogy a családtagok egymással meghasonlanak, hogy hoz feszültséget az, hogyha Jézust követjük. Mégis máshol megmondja, hogy békességet adok nektek, az én békességemet adom. Úgyhogy jó olvasni ezeket, amikor látjuk, hogy a tanítványság már a kezdet-kezdetén se nem arról szólt, hogy minden teljesen nyugalmas, de mégis szólt egyfajta biztonságról. És erről fogunk olvasni itt a befejező részben. 37-es verstől olvasom. Ugye most elindultak a túlsó partra. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá, Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Szóval Jézus tényleg eléggé ki lehetett ütve, hogyha képes volt a legnagyobb viharba aludni hátul a vánkoson, és én nem gondolom, sőt biztos vagyok benne, hogy nem az történt, hogy Jézus ott tetette, hogy alszik, és közben egy fél szemmel nézte a tanítványokat, hogy mit kezdenek ezzel a helyzettel. Ez nem vallan a Jézus jellemére. Jézus egész egyszerűen annyira fáradt volt, mint ember, hogy lefeküdt a párnára, és aludt. És itt van ez a csapat halászember, akik hát nem először voltak vízen, és nem először láttak vihart, én szerintem. És így látom a képet, ahogy egyre nagyobb ez a vihar, és már becsap a hajóba, és ők meg gondolom lapátolják ki a vizet valami merő akármivel, meg próbálnak evezni, vagy a vitorlát igazgatni, nem tudom akkoriban, hogy ment ez. És közben néha ránéznek Jézusra, hogy hát nem igaz, mindig alszik, valamit csinálhatna, de alszik. És szinte látom, majdnem biztos vagyok benne, hogy Péter lehet, aki nem bírta tovább, és oda ment, és fölrászta Jézus, hogy ha-hó, meg fogunk halni. Ugye itt, amikor azt mondja, hogy nem törődsz azzal, hogy elveszünk, itt az elveszünk, az konkrétan az, hogy kész nekünk annyit, tehát meg fogunk halni. És annyira tetszik ez a kép, annyira világosan látom a párhuzamot a magam életébe, hogy van az úgy, hogy viharba vagyok lelki értelemben, hogy bajba vagyok. Most ez valós, vagy csak én látom úgy ilyen szempontból, teljesen mindegy, de van az, amikor az ember úgy érzi, hogy kész, ennyi, nem bírom tovább, tehát itt a vége, valami történni fog, el fogok pusztulni, akár fizikailag, akár lelkileg, és aztán oda megyünk Jézushoz. És ez nagyon tetszik itt ebben a történetben, hogy azért eszükbe jut, hogy hoppá, föl kéne ébreszteni Jézust. És Jézus fölkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg. És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Ekkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Ez eléggé döbbenetes lehetett, hogy még egyszer mondom, olyan emberekről beszélünk, akik nem először voltak vízen, nem először láttak vihart, és biztos sok minden eszükbe jutott, hogy Jézus majd hogy fog segíteni, lehet, hogy arra gondoltak, segít a vizet lapátolni, vagy ha a bort vízé tudtál változtatni, akkor mondjuk kivarázsolja a vizet a hajóból, és nem süllyednek el. Tehát valószínűleg így gondolkodtak, hogy valamit csak kezd velünk ez a Jézus, de hogy Jézus rászól a viharra, és elcsendesíti. Szerintem erre nem gondoltak. Nem hiszem, hogy erre gondoltak volna, ezt látjuk is később. És tetszik Jézusnak az őszintesége, hogy egyszerűen csak fölteszi nekik a kérdést, hogy miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? És ez megint ilyen nagyon Jézusos, hogy szinte ilyen provokatív, hogy mintha ott lenne a kérdés mögött, hogy nem láttátok már a csodáimat, nem tudjátok, hogy mindenható vagyok, hát veletek vagyok, nem tudom akkor mennyi ideje, de hónapok, évek óta tudhatnátok, hogy van megoldás, tudhatnátok, hogy van megoldás, akkor is, hogyha nem látjátok, hogy mi lesz az. Ahogy ugyanezt mondja más kontextusban Jézus a János evangéliumában, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. És itt fölteszem a kérdést elsősorban magamnak, hogy De nektek is, hogy tudtok így hinni Jézusban, hogy habár nem látom a megoldást, amit ő hozni fog, nem tudom elképzelni se, mert nem láttam még ilyent. Olyan helyzetben vagyok, ahol tényleg mindennek vége. De tudok hinni benne, hogy ha fölébreztem, akkor segíteni fog, mert itt ez történik. És lehet, hogy ez ilyen őrültségnek tűnik, vagy ilyen vallási fanatizmusnak, hogy csak higgyünk Istenbe, és minden jó lesz. De azt hiszem, hogy nem szabad így hozzáállnunk, mert hogyha igaz az, hogy a világ teremtőjével vagyunk kapcsolatban, hogyha igaz az, hogy az az Isten, akihez mi imádkozunk, és aki hitünk szerint szeret minket, az a világ alkotója, akkor nincs olyan őrültség, nincs olyan nagy dolog, amit ő nem tudna megoldani, amit nem tudna jóvá tenni. És ha igaz az, hogy ez a teremtő Isten valami fura módon emberi testet vett föl, és meghalt, és föltámadt, akkor még ennél furcsább és meredekebb dolgok is történhetnek, akár velünk is, mint hogy azt mondja a viharnak, hogy csöndesedj el. Márpedig ugye ezek a hitünknek az alapjai, ez a hitünk alapja, hogy Isten megváltott minket, hogy Isten kapcsolatban van velünk, hogy Istenhez beszélhetünk, ez a hitünk alapja. Azt hiszem, én most személyesen magamról beszélek, hogy ha csak egy vallásos rendszerbe hinnék, hogyha valamilyen egyház talaiba, amik itt szépen le vannak írva, és ez lenne az, ami nekem biztonságot ad, akkor már többször eldobtam volna a hitemet. Mert hogy nekünk ennél több van, nekünk Isten maga személyes módon van az életünkben. És a tanítványok is valami ilyesmi következtetésre jutnak itt a résznek a záró verse, a 41. vers. Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz, ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki. Tanítványok itt úgy tűnik, hogy már kezdik érteni a leckét. Kezdik érteni, hogy nem akárki ez a Jézus, akit ők követnek. És ne felejtsük el, sokszor elmondom ezt, hogy a tanítványok nem úgy vettek részt ezekben az eseményekben, mint ahogy mi olvassuk, hogy már előre tudták a sztori végét. Nem, ők egyszerűen csak követtek egy akkor feltűnt vándor tanítót, akin lehetett látni, hogy nagyon más, mint a többi, lehetett látni, hogy hatalma van, de nem tudták itt ezen a ponton úgy, ahogy mi tudhatjuk, hogy igen, ő Isten fia, aki megváltja a világot, pláne nem tudták, hogy hogyan fogja megváltani. És látjuk ezeket a pontokat az evangéliumokban, ahol a tanítványoknak így egyre több ismeretük lesz erről, és egyre jobban felnyílik a szemük, hogy itt van valami hatalmas valaki. És azt mondják, hogy ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki. Később a tanítványok maguk kimondják, hogy a Pétert szoktuk idézni, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És Jézus maga is egész nyilvánvalóan föllép azzal az igénnyel, hogy őt Isten fiának tekintsék. Habár így ilyen direkt módon nem történt meg, hogy ő felállt volna, és azt mondta volna, hogy én vagyok az Isten fia, de indirekt módon ezt nagyon sok helyen elmondja, nagyon sok helyen nyilvánvalóvá teszi. Szóval a Biblia szerint és a hitünk szerint Jézus Isten, Isten maga, Isten fia, Isten harmadik személye. És zárásul szeretnék még ennél a gondolatnál elidőzni egy kicsit, mert azt hiszem, ez nagyon fontos, hogy megértsük, hogy Jézus nem egy nagy tanító volt, aki jó erkölcsi tanításokat hagyott nekünk. Nem is egy okos egyház alapító volt, aki kitalált egy rendszert, és akkor erre alapozva lehet hinni valamiben, ami vagy igaz, vagy nem, hanem Jézus Isten fia kellett, hogy legyen. És erről a dologról ír az egyik kedvenc író, nagyon sokszor idézem, C.S. Lewis, egy angol irodalomtudós és keresztény író gondolkodó. Az egyik könyvében Jézusról beszélve mondja a következőket. Itt próbálom meg elejét venni annak, hogy bárki is azt az igen ostoba dolgot állítsa, amit sok ember mond róla, mármint Jézusról. Kész vagyok elfogadni Jézust, mint az erkölcs nagy oktatóját, de nem fogadom el állítását, hogy Isten. Ez az, amit nem szabad mondanunk. Az olyan valaki, aki csak ember volt, és olyanokat mondott, mint Jézus, nem lenne nagy erkölcsi tanítómester. Az vagy eszelős volna, egy szinten azzal, aki magát budjantott tojásnak tartja, vagy pedig maga a pokol ördöge. Választanunk kell. Vagy Isten fia volt ez az ember, és ma is az, vagy őrült, és valami annál is rosszabb. Elzárhatjuk, mint egy bolondot, leköphetjük, megölhetjük, mint egy démont, vagy a lába elé borulhatunk, és Urunknak, Istenünknek nevezhetjük őt. De ne húzakodjunk elő semmi olyan leereszkedő zagybasággal, hogy egy nagy erkölcs tanító volt. Ezt a lehetőséget nem hagyta nyitva a számunkra. Nem volt szándékában. És nagyon-nagyon mélyen egyetértek ezekkel a szavakkal, és azt gondolom, hogy a tanítványok is itt, ezen a ponton már látták, hogy amikor Jézus Isten fiának mutatja be magát, még egyszer mondom, ha nem is direkt módon, de indirekt módon, akkor ezt komolyan kell venni, és lehet, hogy mi nem látunk olyant, hogy Jézus fizikai valójában megjelenik, és lecsendesíti a tengert, de láthatunk olyant, amikor csodák történnek az életünkben. Láthatunk olyant, amikor emberek meggyógyulnak, akár testi, akár lelki betegségekből. Láthatunk olyant, amikor emberek átvészelnek olyan viharokat, amit normálisan nem lehet átvészelni, és kijönnek belőle. Láthatunk meggyógyult életeket, összetört kapcsolatokat helyreállni. Láthatunk örömet ott, ahol nincs józanok arra, hogy bárki örüljön, és ezek Jézusnak a munkái. És azt gondolom, hogy ragaszkodnunk kell a hitünknek az alapjaihoz, ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy Jézus az a megtestesült Isten volt, aki itt járt a Földön, ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy ez a Jézus, ez meghalt értünk, és föltámadt, és felment az Atyához, bármit is jelentsen ez pontosan és fizikailag. Mert hogyha ezeket kiveszik a hitünkből, akkor nem marad semmi. Akkor igazából nem marad semmi. És van sok dolog, amit nem értünk, akár én személyesen, akár ti is. Nyilván a véges emberi elménkben nem fér bele az, hogy tud Isten megszületni emberi formába, hogy lehet Isten egyszerre ember és Isten, hogy lehet hatalma, miközben gyönge és engedi, hogy megöljék és keresztre feszítsék. Ezeket nem értjük a logikánkkal. De szeretném, ha kicsit elgondolkodnánk ezen közösen, hogy vajon jogos az az igényünk, hogy mi megértsük Istennek a működését? Kicsit időzzünk el ezen a gondolaton, hogy a világ olyan hatalmas, olyan összetett, az univerzum olyan hihetetlen méretű, hogy nincs ember, aki be tudná fogadni összességébe, hogy micsoda összetett világban élünk, és hogyan működik ez a világ. Akkor miért gondoljuk azt, hogy Istent magát, Istennek a gondolkodását, a működését meg kéne értenünk? Hogyan? Ő alkotta mindezt a szavával, azt tanuljuk a Bibliából, hogy Isten a szavával teremtette az eget és a földet, és ezen évezredek óta gondolkodnak emberek, és próbáljuk kitalálni, hogy de ez hogy történt, egy nap, hat nap, ezer év, milliárd év. Sokkal őszintébb dolog föltartani a kezünket, és azt mondani, hogy fogalmunk nincs, hogy Isten milyen módon teszi az ő dolgait. Fogalmunk sincs, hogy Isten milyen módon tudott megszületni emberi formában. Fogalmunk sincs, hogy milyen egy személy az, aki három Isten egy személyben, ugye a Szent Háromságról beszélek, Atya, Fiú és Lélek, Azt hiszem, hogy a felszínt kapargatjuk csak, és bele kell nyugodnunk abba, hogy nem fogunk sokkal mélyebbre tudni menni. De van egy nagyon biztató dolog mindebben, hogy Isten azt mondja az igéjéről, a Bibliáról, hogy abban minden benne van, ami az üdvösséghez, ami a kegyes élethez kell, és meg kell elégedjünk ezzel, és marad a hit, hogy Isten az, akinek magát a Bibliába bemutatja, és annál még sokkal több, amit mi nem tudunk megérteni. És marad a hit, hogy Jézus egyszerre volt ember és Isten, hogy hogyan csinálta, fogalmunk nincs, de ez a hitünk alapja. Imádkozzunk! Drága Jézus, köszönöm, hogy olvashatunk a te életedről, a te tetteidről. Köszönöm, hogy Isten létedre emberi formát, emberi alakot vettél föl. Köszönöm, hogy olyan nagyszerű módon beszél erről az ige, ahol azt mondja, hogy olyan főpapunk van, aki meg tud indulni a mi erőtlenségeinkön. És ez vagy te, aki felvetted az emberi létformát azért, hogy igazán megérts minket. Te, aki Isten vagy, egyszerre ember is lettél, hogy ne mondhassuk neked azt, hogy te nem értesz meg minket. Te nem tudod, mi az, hogy félünk, hogy betegek vagyunk, hogy fáj valamink, hogy elveszítünk valakit. Nem mondhatjuk ezt, mert itt jártál a földön, és éheztél, és fáztál, és meleged volt, és elvesztetted a barátaidat adott esetben, és dolgoztál, és példát mutattál nekünk, hogy mindeközben az atyához lehet kapcsolódni. És aztán győzedelmes lettél a kereszten. Ez is egy olyan paradoxon, hogy a világegyetem legnagyobb győzelme az, hogy Isten meghal a kereszten, és a saját teremtményei szögelik oda föl. És mégis ez volt a te győzelmed. Ez volt az, amivel új életet kínáltál nekünk. És aztán köszönöm, hogy ezt az új életet, ezt csak el kell fogadnunk, csak bele kell lépnünk ebbe, és hinnünk kell benne, hogy ez valóság, hogy ez a te valóságod, a mi valóságunk. Köszönöm, Jézus, hogy te azóta is ember maradtál, ha bár ott vagy az atyánál, nem tudjuk ezt, hogy hogyan, miként, de ebben hiszünk, ez a hitünk alapja, hogy te elmentél, hogy helyet készítesz nekünk, hogy te egy jó életre hívsz el minket, egy jobb életre, egy valódi életre. Kérlek arra, Istenem, hogy maradj velünk a mindennapjainkban, maradj velünk a következő órában, a következő héten. Maradj mellettünk a viharainkban és az örömeinkben egyaránt. Adj nekünk olyan alkalmakat, amikor látjuk a te vihart lecsendesítő munkádat, amikor halljuk a te szavad. Adj nekünk olyan felismerést, hogy hadd tudjuk mondani a tanítványokkal együtt, hogy ki ez, akinek a vihar is engedelmeskedik. És olyan jó, hogy nekünk megvan a válaszunk, hogy ez nem más, mint az Isten maga. Köszönöm még egyszer, hogy ismerhetlek téged, hogy ismerhetünk téged. Legyen áldott a te neved ezért. Amen. Amen.